Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 8. Zsoltár egészéből.
A teremtő és az ember. A karmesternek a szőlőtapoksók kezdetű énekdallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi Urunk! Mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk! Mi felséges a te neved az egész földön. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatóin, szívük befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Teremtő Istenünk, magasztalunk, mert azt akarod, hogy aki a teremtett világot látja, fogalmat alkothasson magának a világ teremtőjéről. Áldunk, hogy bár te a dicsőséged alapjait a mennybe raktad le, a földön az embert mindenek fölé rendelted. Uralkodni küldted, nem szolgálni. Azért, hogy az életünk is visszatükrözze a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy te, aki megszabtad a csillagok pályáját is, rólunk gondot viselsz. Gondod van jelenünkre és jövőnkre. Krisztusban dicsőséges jövendőt készítettél számunkra. Istenünk, jó atyánk, nyisd meg a mi szemeinket, szívünket, hogy megadjuk neked az alkotót megillető dicsőséget. Áldjunk téged, mint teremtőnket, gondviselőnket, Krisztusban megváltónkat ezen a mai napon is. Légy itt közöttünk, lelked által kérünk. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pálnak a Titushoz írt levele 2. fejezetéből, a 14. versből olvasom. Jézusról olvassuk. Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Amen. A 234. dicséretünk 2. versét énekeljük. Jer világosság, ragyogj fel nekünk! Hallgassuk meg Isten igéjét a 8. Zsoltár 4., 5. és 6. verseiből. Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyen. Szeretnék egy verset felolvasni. Az írója François Villon, nem tudom, ki hallott róla, amikor még iskolában szó volt irodalomról. Magyarországon talán annyira nem egy ismert író. A középkorban élt, francia volt, és tegyük hozzá az igazság kedvéért, hogy a kereszténységhez túl sok köze nem volt. A versei többnyire szomorú dolgokról, erkölcsileg kifogásolható dolgokról szólnak, de az a vers, amit most fogok felolvasni, nem ilyen. Ez a vers egy örök emberi tapasztalatot fejez ki. tehát François Villon apró képek balladája. Tudom, mi a tejben a légy. Tudom, ruha teszi az embert. Tudom, az új tavasz mi szép. Tudom, mely gyümölcs merre termett. Tudom, mely fán mi gyanta serked. Tudom, hogy minden egy dolog. Tudom a munkát, lusta kedvet. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom az urak nyakdíszét. Tudom, melyik ruha mi szerzett. Tudom, ki gazda, ki cseléd. Tudom, mi fátyolt kik viselnek. Tudom a tolva és kártya nyelvet. Tudom, tortán él sok piszok. Tudom, mely csap mély bort ereszthet. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom ló s összvér erejét. Tudom, mit érnek, mit cipelnek. Tudom, pénz szava szép beszéd. Tudom, hol mérik a szerelmet. Tudom, mit higgyek a szememnek. Tudom, Róma mit alkotott. Tudom, hogy a cseh miért eretnek. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Mindent tudok hát, drága herceg. Tudom, mi sápadt, s mi ragyog. Tudom, hogy a férgek megesznek. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Nem tudom, ki ismerte ezt a verset a testvérek közül. Én nagyon szeretem. Villon egy különleges dologra hívja fel itt a figyelmünket. Azt állítja, hogy az ember nagyon furcsa helyzetben van. Egyfelől, ha rászánja magát a tanulásra, akkor jóformán mindent megtudhat a világról. Megismerheti az állatvilágot, megismerheti a növényvilágot, megismerheti a történelmet, a társadalom működésének szabályait, a pénzvilágot, a vallást, a filozófiát, ezeket a dolgokat, ha csak részleteiben is, de mind említette versében. Tehát az ember egyrészt szinte mindent megtudhat a világról, másfelől ez a hatalmas tudással rendelkező ember önmagáról szinte semmit nem tud, csak azt nem tudom, ki vagyok, így szól a refrén. Mit jelent ez? Nem tudom, miért születtem erre a világra. Nem tudom, miért vagyok itt. Nem tudom, mi lesz velem, ha meghalok. Nem értem, miért vagyok képes a szeretetre. Nem értem, miért vagyok képes a gyűlöletre. Nem értem, miért vágyom alkotni. Nem értem, miért vágyom pusztítani. Tele vagyok ellentmondásokkal, saját magamat sem értem. Villon szerint tehát az ember, aki kikutatja a világ titkait, titok marad önmaga számára. Eltelt néhány száz év Villon versének megjelenése óta, több mint fél ezer év, de elmondhatjuk, hogy Villon elgondolása, meglátása kiállta az idő próbáját. Ma az ember, hála a tudománynak, a tudományoknak, sokkal többet tud a világról. Képzeljük el Villont, saját korában professzori tudással rendelkező embernek számított, képzeljük el Villont, aki megjelenik köztünk, és bemegy egy átlagos budapesti gimnáziumba. Beül egy matematika órára, egy fizika, kémia vagy biológia órára. Hát igencsak elcsodálkozna, hogy mennyivel többet tudunk ma, mint az ő korában. És akkor még nem beszéltünk sem egyetemekről, sem kutatóintézetekről. Sok mindent el lehet mondani a tudományról, sok negatívumot is, de az biztos, hogy az a tudás, amivel ma rendelkezünk, az messze meghaladja a középkor tudását. Ugyanakkor az ember önmagáról való tudása szinte ugyanott van, mint Villon idejében. Orvosilag, pszichológiailag többet tudunk magunkról, ez tény. De az ember eredetéről, lényegéről, összetettségéről semmit nem tudunk. Ugyanott toporgunk, mint a középkor embere. És azt gondolom, hogy ez fáj nekünk. Nagyon rossz dolog szembesülni azzal, hogy nem ismerjük önmagunkat. És akármit teszünk, nem is vagyunk rá képesek, hogy megismerjük önmagunkat. Nagy örömhír, hogy amire az ember önmagától képtelen, azt Isten megteheti. És a 8. Zsoltár központi üzenete az, hogy Isten tudja a titkot az emberről, és el is akarja árulni ezt a titkot. A 8. Zsoltár nem mond el rólunk mindent, ahhoz egyetlen Zsoltár kevés, ahhoz a Biblia többi része is szükséges. Két dolgot azonban mindenképpen közöl arról, hogy kik vagyunk, és erre a két dologra nekünk nagyon nagy szükségünk van. Hát az első dolog, amiről ez a Zsoltár beszámol, annak azt a címet adtam a vázlatban, az ember kicsisége. Hát mit jelent ez a kifejezés, hogy az ember kicsisége? Ezt írtam le magamnak, az ember kicsisége azt jelenti, hogy létünk nem szükségszerű, lehetőségeink pedig korlátozottak. Nincs létünk önmagunkban. De nem dönthetjük el, hogy meddig élünk. Nincs hatalmunk afölött, hogy pontosan mit hajtsunk végre ebben az életben. Nem minden rajtunk múlik. Ezer szállal kötődünk máshoz, másokhoz, akik korlátoznak minket. Kicsik vagyunk. Hát mi derül ki ebből a Zsoltárból, mint bizonyíték? Honnan tudjuk azt, hogy valóban kicsik vagyunk? Egyrészt onnan, hogy összehasonlíthatjuk magunkat a teremtett világ más részeivel. Konkrétan a Zsoltáros azt írja, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Magyarul, ha ezekre a fölöttünk álló, nálunk lényegesen nagyobb égitestekre gondolunk, akkor úgy érezzük, hogy mi ezekhez képest törpék vagyunk. Hogy az életünk kicsi és rövid. Ez valóban igaz. Ezeken kívül talán más példákat is lehetett volna hozni. Olyan gyakran nem biztos, hogy megfigyeljük a holdat, mert hozzászoktunk már. A napba sem szoktunk nagyon belenézni. De ha valaki például elmegy kirándulni, azt mindig az újdonság erejével lepi meg a természet nagysága. Felmászom egy hegyre, lenézek, és még a magyarországi hegyek is olyan hatással vannak ránk, hogy az ember eltörpülve érzi magát. Ha az ember ellátogat a Szaharába, vagy elmegy egy tengerpartjára, akkor még inkább ez az érzés vesz rajta erőt, hogy ki vagyok én? Én csak egy hangya vagyok ahhoz képest, amihez mérem magam. Tehát ha a teremtett világot megvizsgáljuk, akkor be kell látnunk, hogy valóban kicsik vagyunk. Ugyanakkor van ebben a Zsoltárban egy másik összehasonlítási alap is. Ne teremtett dolgokhoz mérjük magunkat, hanem a Teremtőhöz, a végtelen Istenhez. Hát milyen az, amikor valaki, egy véges ember a végtelen Istenhez méri magát? Az felfoghatatlan. Nincsenek aránypárok, amikkel ki lehetne fejezni, hogy mennyivel nagyobb Isten nálunk. A végtelenhez nem lehet a végest hozzámérni. Ha belegondolunk abba, hogy milyen hatalommal rendelkezik Isten, hogy ő már az örökké valóságban élt és örökké élni fog, akkor belátjuk, hogy kevesebbek vagyunk az ő szemében, mint egy porszem a Szaharában. Az ember valóban kicsi. Jó hírt mondtam most? Önmagában nem biztos, hogy jó hírt mondtam. De majd, ha hozzátesszük azt, hogy mit tanít még rólunk ez az ige, akkor be fogjuk látni, hogy nagyon jó dolog szembesülni önmagunk kicsiségével. Mielőtt azonban rátérnénk erre a másik dologra, vegyük számba, hogy kicsiségünk tudata milyen hatással van életünkre nézve, milyen pozitív hatással van az életünkre nézve. Az egyik pozitív hatás az, hogy alázatban tart minket. Óriási szükség van erre. Hány és hány ember gondolja azt önmagáról, hogy én vagyok a világ közepe? Már nem rólam gondolják ezt, hanem kiki önmagáról. Megszülettem erre a világra, ordítok egyet, és már is minden úgy van, ahogy én szeretném. Hát egy gyerek rögtön úgy gondolja, hogy ő a világ közepe. A legtöbb ember nem nő ki lelki értelemben ebből a meglátásból, és még felnőtt korában is azt gondolja, hogy ő a világ közepe. Minden ember azért él körülöttem, hogy valamiféle módon nekem jobb legyen. A többiekből sok van, belőlem csak egy, ez Garfieldtől származik, tehát én sokkal jobb vagyok. Jó szembesülni kicsiségünkkel, mert Isten képes alázatban tartani minket. Nem depresszióban. A kicsiség nem azonos a jelentéktelenséggel, erre majd tényleg nem sokára kitérünk, de tudni azt, hogy hol a helyünk, az mindenképpen része egy egészséges ember lelki világának. A másik fontos dolog, ami kicsiségünkből következik, az az, hogy ez indít minket igazán könyörgésre. Uram, én nem tudok segíteni magamon. Kérlek, te segíts rajtam. Mindig, amikor imádkozunk, ott kell, hogy legyen bennünk ez az érzés, hogy mi rászorulunk Isten segítségére. Sokszor ezt fejezi ki az, amikor valaki letérdelve imádkozik, vagy lehajtott fővel imádkozik. Bevallom, Uram, hogy én önmagamtól nem vagyok képes semmire, rászorulok. Tehát alázatban tart, és könyörgésre indít. Nagyon fontos részei ezek egy keresztény ember életének. Egy másik dolgot is elárul rólunk ez az ige. Ez úgy szerepel a vázlatban, az ember méltósága. Pontosan ez a kifejezés, hogy méltóság nem szerepelt most ebben a Károli fordítású Bibliában, de az új fordításban ez a szó szerepel, és igazán megragadja a lényeget. Mit jelent az ember méltósága? Nagyon egyszerűen annyit, hogy Isten számára rendkívül fontosak vagyunk. Így olvassuk, kevéssé tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Hadd kérdezzem meg, láttunk-e már filmet, amelyben aranyások szerepelnek? 2, 3, 4, jó? Rendben, láttunk már. Felírtam magamnak egyet, hogy legyen mire hivatkoznom. A vadon szava például, de gondolhatunk más Jack London regényeiből készült filmekre is. Képzeljük el a jelenetet, illetve emlékezzünk rá vissza. Ott van az aranyásó, ott ül egy folyó partján, kezében egy szita, ezt úgy nevezik, hogy batea, és belenyúl ezzel a szitával az iszabba, egy jó nagy adagot kivesz belőle, és elkezd irázni. És az iszap, ami kicsi, az átfolyik ezen a szitán, ezzel nem törődik az aranyásó, ez őt nem érdekli, ez értéktelen. De amikor meglátja az aranyrögöt, ami fennakad a szitán, hát akkor annak nagyon megörül és gondosan elteszi a zsebébe. Azt gondolom, hogy Isten szemében körülbelül ekkora a különbség a teremtett világ többi része és az ember között. Az egész teremtett világ, föld, hold, csillagok nem ér annyit, mint egyetlen ember, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Mert a többi csak anyag. Mi azonban anyag és lélek vagyunk. Isten szemében egyetlen ember többet ér, mint az egész teremtés. Gondoljunk ebbe bele, ezt jelenti az ember méltósága. Mi ennek a bizonyítéka? Honnan tudjuk, hogy valóban Isten ekkora méltósággal ruházott fel bennünket? 4 dolgot írtam fel. Az egyik az, amit már az imént említettem, az, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Ez egy óriási dolog. Nem azt jelenti, hogy úgy nézünk ki, mint Isten, hiszen Isten lélek, neki nincsen arca, keze, lába, de Isten bizonyos tulajdonságaiból részesülünk. Meg tudjuk jeleníteni az ő szentségét, bölcsességét, igazságosságát, szeretetét. Ezeket tudjuk megmutatni a magunk életében. Isten képére teremtve lenni azt is jelenti, hogy kapcsolatban állhatunk az Istennel, hogy beszélhetünk vele. Óriási dolog ez. Erre egyetlen más teremtmény sem képes. Szoktuk mondogatni, hogy vannak okos állatok a természetben, a delfinek például milyen okosak, mekkora az agyuk, hogy tudnak kommunikálni egymással, de arra, hogy valaki Istennel kommunikáljon, arra nem képes, arra csak az ember képes, mert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. És ez akkor is értéket jelent, ha valaki bűnben él. Akkor is értéket jelent. Tudom, hogy már mondtam, de itt is el kell mondanom. Egyszer egy ifi táborban, nem itt, hanem még Nagyvárad téren, de amikor erről beszéltem, akkor fogtam egy 5000-est, kidobtam oda középre, és így ráugrottam bakancsal, és egy párszor megtiportam. Csak hogy bemutassam, milyen az, amikor koszos egy pénz. Nem volt annyira koszos a lábam, mert tudtam, hogy ezt a pénzt még használnom kell, de azért elmondtam, hogy képzeljék el, hogy most nagyon koszos ez a pénz. Esetleg kutyagumiba is beleléptem előtte. És megkérdeztem tőlük, hogy ott hagynák-e ezt a pénzt az utcán heverve, csak azért, mert azt látják, hogy piszkos. És hát persze mindenki azt mondta, hogy nem hagyná ott az utcán, számítottam erre a feleletre. Ugyanez van a bűnbe esett emberrel. Annak ellenére, hogy bűnbe van esve, attól még Isten képére van teremtve. És éppen ezért hatalmas értéket képvisel. Tehát ez a méltóságunk egyik bizonyítéka. A másik bizonyítéka, amiről részletesebben is megemlékezik a 8. Zsoltár, az az, hogy minden teremtett állat nekünk engedelmeskedik. Olyan furcsa ez. Menjünk el az állatkertbe, nézzük meg, hogy milyen állatok vannak ott. Hát nem tudom, hogy az oroszlán engedelmeskedne, hogyha azt mondanám neki, hogy már pedig te engedelmességgel tartozol nekem. Hát nem hiszem. Az oroszlán felfalna engem. Vannak ott más állatok, azokon sincs önmagamban hatalmam. Isten mégis úgy rendezte a dolgokat, hogy tudjunk uralkodni ezeken az élőlényeken. Adott nekünk hozzá észt, adott hozzá nekünk eszközöket, és a lényeg az, hogy valóban az egész földet az uralmunk alá tudtuk hajtani. Vannak ennek túlkapásai, amikor az ember kiírtja az állatokat, kiírtja a természetet, ez nem jó, de az, hogy mi vagyunk a teremtés urai, ilyen értelemben, Isten ezzel a méltósággal ajándékozott meg minket, ez mindenképpen igaz. A harmadik dolog, ami a méltóságunkat bizonyítja, az Krisztus keresztáldozata. Amikor Krisztus áldozatáról beszélünk, akkor általában a bűnről szoktunk beszélni. Azon látszik, hogy milyen sok a mi bűnünk, hogy semmi más nem volt elegendő, mint ellenérték Isten számára, csak is tulajdon fiának vére. Mással nem lehetett letörleszteni a mi adósságunkat. Sokszor erről a bűnről beszélünk, és ezt helyesen is tesszük, de ott van a másik oldal is, ami a mi méltóságunkat bizonyítja. Ha Krisztus a vérét áldozta értünk, akkor mi nem vagyunk akárkik. Akkor ő olyan sokat gondol rólunk, olyan nagyra tart minket, amilyet mi el sem tudunk képzelni. A saját vérét áldozta értünk. Méltóságunk negyedik bizonyítéka az, hogy hitre jutásunk pillanatától kezdve Isten elkezd minket formálni. Nem is akármivé, hanem az ő fiának képére kezd formálni. Ezt így olvassuk a Róma 8.29-ben, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Hát amíg valaki a bűneiben él, amíg valaki hitetlenül él, addig nem tud hasonlóvá lenni Krisztushoz. Mihelyt megtér azonban, elkezdődik a formálódás. Ugyanazok a tulajdonságok kezdenek el kiformálódni bennünk, amik Krisztust is jellemzik, amivé eredetileg teremtette Isten az embert. És ezt szépen fokozatosan formálja ki bennünk Isten. Hogyha hasonlatossá tesz minket az ő fiához, akkor mekkora lehet a mi értékünk? Tehát ezt tanítja rólunk az ige, hogy ilyen hatalmas méltósággal rendelkezünk. Tegyük fel most is a kérdést, hogy milyennek a gyümölcse ránk nézve. Megint két dolgot szeretnék említeni. Az egyik az, hogy tartást ad nekünk. Én az Isten gyermeke vagyok. Nagyon sok ember, nézzük már csak meg, hogy hogyan járnak az utcán az emberek, így jár, mert nem gondolja, hogy ő valaki lenne. Én senki vagyok. Az én életem nem számít. Múltkor már említettem az első Zsoltár kapcsán, hogy azok az emberek, akik elfogadják az evolúció elméletet, azoknak szükségszerűen el kell fogadniuk azt is, hogy az ember jelentéktelen. Mert ha én nem vagyok más, mint az, amiből a többi élőlény is felépül, akkor nem vagyok több energiánál, nem vagyok több anyagnál. Az, hogy tudok gondolkozni, az nem olyan nagy dolog. Ez nem minőségi különbség köztem és a delfin között, ez mennyiségi különbség. Az evolúció elmélet szerint az embernek nincs lelke. Ha valaki ezt elfogadja, és következetesen végig gondolja, akkor el kell jutnia oda, hogy az én életem nem ér semmit. Sokkal egyszerűbb lenne, ha most főbe lőném magam. Vagy ha nem lövöm főbe magam, mert azért ennél egy kicsit pozitívabban gondolkozom, akkor hajszolom az élvezeteket. Mert erre való az a 70-80 év, amit kaptam. Az ige azt mondja, az ember méltóságáról szóló tanítás azt mondja, hogy nyugodtan húzzuk ki magunkat, mert mi Isten gyermekei vagyunk. Mi, akik megtértünk, különösen is értékesek vagyunk Isten szemében. A másik dolog, amit ez a tanítás kell, hogy létrehozzon bennünk, az a hála. Ha valaki csak egyszerűen büszke magára, az nem keresztény alapon gondol önnön méltóságára. Ha én tudom, hogy azért vagyok értékes Isten szemében, mert ő azzá tett, akkor hálás leszek, és nem gőgös. Ez a tanítás tehát hálára indít. Köszönöm, Uram, hogy különlegessé tettél engem ebben a teremtésben. Köszönöm, hogy kapcsolatban lehetek veled. Köszönöm, hogy dicsőíthetlek. Köszönöm a küldetésemet. Tehát az ember kicsi, de nem jelentéktelen, hanem Istentől rendelt, Istentől kapott méltósággal él. Alázatra indít ez minket, könyörgésre indít, tartást ad és hálára indít. Hát Isten formáljon minket az ő igéje által, hogy ezek a jellemvonások egyre jobban megjelenjenek az életünkön. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A megkezdett 8. Zsoltár 9. versét énekeljük el. Ó, felséges Úr, mi kegyelmes Urunk! Urunk Istenünk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, mert kezünkben foghatjuk a Bibliát, és amikor kinyitjuk, akkor mindig adsz nekünk valami ajándékot. Köszönjük, hogy sokszor beszélsz nekünk önmagadról, hiszen nincs is annál jobb, mint amikor valaki téged megismerhet. Te mondtad, hogy az az örök élet, hogy valaki ismeri az Atyát és téged. Köszönjük, Urunk, hogy ez valóban igaz lehet. De köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak önmagadról beszéltél, hanem rólunk is, hogy ne legyünk tudatlanságban önmagunk felől. Köszönjük, hogy ezt a két fontos titkot elárultad rólunk. Nagyon kérünk, hogy hadd tudjuk ezt ébren tartani önmagunkban. Köszönjük, hogy ezek valóban sarokkövei, ami keresztény, hívő életünknek. Nagyon kérünk, hogy ajándékozz meg minket azzal a hittel, amely mindent elfogad, amit te tanítasz. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk így tekinteni önmagunkra, és hadd tudjunk ezzel a tudással és ezzel a hittel felvértezve szolgálni neked, dicsőíteni téged. Köszönjük, hogy a te fiad által elkezdted megújítani a mi életünket. Köszönjük, hogy ezt nem hagyod abba, hanem folytatod. Köszönjük, hogy ennek a része ez a mai délelőtt is. Kérünk, maradjon meg bennünk a te igéd, és ne térjen hozzád vissza dolga végezetlenül. Amen. Egy csendes percben saját imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.